Ez a testvérek, ma délelőtt a János evangéliumából olvasom az igét, János evangéliumának 15. fejezetéből a 4. vers álljon előttünk, tehát János evangéliumának 15. fejezetének a 4. versét ülve hallgassuk meg. Azt mondja itt János evangéliumában az ige, Jézus szavait tárja elénk: maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Eddig olvasom az igét. Már ugye reggel is a imaórán említettem a testvéreknek, hogy nagy volt bennem a kérdés, hogy a mai igék közül, a mai útmutató igék közül melyiket is válasszam, hogy melyikről is beszéljek, hisz a másik gondolat is, ami az útmutatónkban elénk áll, az, hogy légy erős kősziklám, az is egy nagyon fontos üzenettel bír felénk, és ahogy említettem, lehetne arról is nagyon fontos üzenetet átadni, de én mégis ennél a gondolatnál maradtam, mert úgy érzem, hogy egy nagyon fontos, és a hitünk szempontjából, szolgálatunk szempontjából egy nagyon fontos dologra irányítja rá a figyelmünket az Úr Jézus. Arról beszél, hogy először is maradjunk ő benne. Vagyis maradjunk az ő közelében, az ő irányítása alatt. És ezen a délelőttön elsősorban nem erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent az ő közelében maradni, de éppen ezért szeretnék egy nagyon rövid gondolatban visszatérni az imaóra gondolatára, hisz ott is ez a gondolat volt előttünk, és ehhez én az Ószövetségnek egy részét hívtam segítségül, hogy lássuk, hogy mit is jelent ez, hogy maradjatok én bennem, hogy az én közelemben maradjatok. És ez az Ábrám elhívásának a története volt, amikor Isten azt mondja Ábrámnak, hogy indulj el, hagyd el a te otthonodat, és menj arra a földre, amit én neked mondtam. És Ábrámnak meg kellett érteni azt, és ugye ott mondja neki azt, hogy ha elmész, akkor én megáldalak téged, nagy néppé teszlek, megtapasztalod azt, hogy veled leszek, de ahhoz, hogy ez így legyen, tehát hogy ez megtörténjen, el kell hagyni a régi életedet. Ami nem könnyű. Nem könnyű elmondani azt, hogy én az, ami volt az életemben, azt teljesen lezárom. Pedig Jézus erről beszél. Mindent le kell zárni. Mindent el kell hagyni. Nem nagy kérés ez az Úrtól? És említettem a gazdag ifjúnak a történetét, amiben ugye emlékezzünk csak, és bevallom őszintén, hogy nekem is mindig nagy kérdés a gazdag ifjú története, mert valahogy azt érzi az ember, mintha az Úr Jézus sokat kérne tőlünk. Gondoljunk csak bele, hogy jön egy fiatal ember, aki tényleg azt mondhatjuk a történet alapján, hogy még a Jézus is meg, az Úr Jézus is megkedvelte, mert hát egyrészt igyekvő volt, másrészt egy rendes életet élt, vallásosan élt, tulajdonképpen kereste az Isten akaratát, és amikor odament Jézushoz, akkor nyilvánvaló, látható volt benne, hogy hát ez az ember nem egy elveszett ember abban az értelemben sem, hogy egy igyekvő volt, gazdag is volt, másrészt pedig tényleg mondhatjuk, hogy nagyon szépen élt el az életét. És arról olvasunk az igében, hogy Jézus azt mondja neki, hogy gyere, kövess engem, de van egy fogyatkozásod, és ez a fogyatkozás pedig az, hogy sok vagyonod van. Menj, add el a vagyonodat, és gyere, kövess engem. És azt olvasjuk az igében, és talán mi, amikor az ő történetét olvassuk, talán még egy kicsit el is ítéljük őt, valljuk be őszintén, amikor azt mondja az ige, hogy hát elment nagy szomorúan, mert sok vagyona volt. És azt gondoljuk, hogy fú, hát azért, ha Jézus hívja az embert, azért nem megy el. Tehát, hogy a inkább választja a vagyont, inkább választja a régi életét, ahelyett, hogy elinduljon. De testvérek, nem könnyű ezt a döntést meghozni. De azt mondja az Úr, hogy vagy teljes szívvel követjük őt, vagy nem tudunk az ő útján járni. És ez nagyon elgondolkodható a mi számunkra is, testvérek, hogy Jézus azt mondja, hogy benne maradjunk, hagyjunk ott mindent. Ábrahámnak több ezer kilométert kellett mennie, majdnem mondhatjuk azt, hogy Isten elvitte őt egy olyan helyre, ami nagyon messze volt, ahonnan nem volt visszaút. Nem lehetett újra és újra átsétálni a régi életemben, nem lehetett fölkeresni azokat, akikkel régen mi éltünk, mert olyan távolság választotta el őket. Pedig mi milyen sokszor visszamennénk. Ezt is meséltem, vagy mondtam már a testvéreknek fiatal koromban, amikor megtértem, és mindig ott volt bennem az a gondolat, hogy hát a régi barátaimnak olyan jó lenne elmondani azt, ami velem történt. Nem az, mint hogy őket annyira zavarta volna, vagy annyira szívesen hallották volna azt, és elmondtam mindig azt, hogy én a Széchenyi utca végén laktam, ugye a munkásszállón, és ide jártam a gyülekezetbe, és hát sokféle módon lehetett oda eljutni, és hát ugye itt nem messze volt a pékinas vendéglő, amivel előtte sokszor megfordultam, mondhatjuk, hogy minden este ott töltöttem a barátaimmal az időt, és hát én ugye azt elhagytam, és hát egy új életet kezdtem járni, nem oda jártam, hanem két utcával arrébb a gyülekezeti házba, és amikor innen este indultam haza a munkásszállóra, mert akkor éppen ott laktam, akkor mindig ott volt bennem az a gondolat, hogy hát csak egy utcát kell arra menni, mindegy, hogy a Széchenyi utcán megyek fel, vagy a Színház utcán, és akkor ott fel, és elmegyek a pékinas mellett. Hát ha találkozok egy ismerőssel, és akkor bizonyságot teszek, és indultam, és mindig benéztem az udvarra, láttam ott a barátokat, gondolkoztam, menjek be, nem, azért néhány szót váltani velük, és egyszer csak rájöttem arra, hogy nem jó ez. Nem kell nekem arra menni. Nem kell nekem azt nézni, hogy esetleg mit mondhatok. Tudom, hogy őket nem érdekli, sőt, amikor megtértem, akkor rólam is elmondták, hogy na, te is már egy másik úton jársz, és nem is nagyon keresték velem a kapcsolatot, én pedig mindig arra mentem. És aztán azt kellett mondom, hogy zárjuk le ezt az utat. Nincs lehetőség. Ha lehet, akkor messze kerüljük el azokat a helyeket, ahol régen jártunk. Nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek másikkal, másokkal, nem szívesen beszélek a régi ismerőseimmel, de hagyd el azt az utat, azt mondja az Úr. Nem lehet visszamenni. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy maradjunk az Úr Jézusban, maradjunk az ő szeretetében, mert ő az, aki az én életemet gazdaggá tudja tenni, aki képessé tesz bennünket arra, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Amíg ott voltam, nem volt jó gyümölcs az életemben. Nem volt békességem, nem volt örömöm. Pedig azt gondoltam, hogy bizonyos dolgokat megteszek, azok majd mindig rendbe rakják, örömöt adnak az életemben, de nem találtam örömöt. Az igazi örömöt akkor találja meg az ember, amikor találkozik az Úr Jézus Krisztussal. Ez a mi örömünk, amikor az ember fölkiált, és megérti azt, hogy mi tarthat engem vissza, hogy megkeresztelkedjem, és ahogy ugye a történetben olvassuk ott a Cselekedet elején, Cselekedetek könyvének az elején, hogy örömmel ment tovább ezen az úton. Tehát az egyik fontos dolog ennek az üzenetnek az, hogy maradjatok meg én bennem. A másik dolog, amiről én éppen szeretnék ezen a délelőttön beszélni, ez pedig az, hogy jó gyümölcsöt teremjetek. Na hát, testvérek, ez a nehéz. Hogyan, miképpen lehet az ember jó gyümölcstermű életű hívő ember? Mert azt mondja a gazdag ifjú, hogy de én gyerekkorom óta ismerem az írásokat. Igen, hallottam róla, tanultam. A hívő ember is megtanulja Isten igéjét, de ezt hogyan tudom a hétköznapokban gyümölcsé formálni, mert ez a legnehezebb. Ugye ifjú lelkészek, fiatal teológus hallgatók mondták el azt, hogy nem egyszer kijöttek felvértezve a teológiáról, mondván azt, hogy na hát most már készen vannak arra, hogy egy gyülekezetet elvezessenek, és amikor az első problémába belekerültek, akár egy halálesettel kapcsolatban kellett látogatni a meghalt hozzátartozónak a családját, vagy amikor egy beteg ágy mellett kellett megállni, és bátorító, vigasztaló szavakat mondani, vagy esetleg más családi problémánál kérték a segítséget, akkor hányszor vakarták a fejüket, hogy most hogyan tegyük, mit mondjunk. De ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem valljuk be, mi ránk is. Hogy amikor, igen, tudjuk mi az igét, mert hallottuk, mert tanultuk, és sokan gyerekkoruktól kezdve tudják az írásokat, én nem ezek közé tartozom, mert gyerekkoromban nem tanították velem. Tehát, hogy sokféle ismeret van az emberben, de ez hogyan fogom tudni gyümölcsé formálni az én életembe. És milyen jó lenne ilyenkor valami tapasztaltabb testvér, aki segít nekünk, még ma is. Testvérek, én még sokszor gondolok arra, hogy milyen jó lenne, ha időnként fölhívhatnám még mindig Tibor bácsit, ugye, mert hát tőle tanultunk, de nincs. És az embernek menni kell tovább, pedig de jó lenne kapni bátorító vagy segítő szavakat, hogy ebben a helyzetben hogyan is lehet, és hogyan is tudok valami gyümölcsöt az életemben felmutatni. És az előbb felolvastam Pálnak a Titushoz írt levelét, ugye van három levél, amely kimondottan ilyen jellegű levél, Timóteusnak írott két levele, illetve Pálnak Titushoz írt levele, ilyen lelkigondozói levél, amiben az ifjú tanítványokat segíti, tanítja abban, hogy hogyan is végezzék az ő szolgálatukat, hogyan tudnak gyümölcsöt teremni az életükben, hogyan tudják apró pénzre váltani azokat, amiket ők tanulhattak. És milyen jó lenne egy időnként ilyen útmutatás. De nem csak Timóteusnak fontos ez. És hogyha megnézzük tulajdonképpen a többi páli levelet, amit nem egy-egy személynek írt, hanem egy-egy gyülekezetnek írt, azt is láthatjuk, hogy mindegyikben arról beszél, hogy hogyan lehet gyakorlatban megvalósítani azt, amit megtanultunk, amit megértettünk az Isten igéjéből. Amikor nem csak elméletben próbáljuk megvalósítani azt, amire Isten elhívott bennünket, hanem oda jönne hozzánk valaki, és elmondaná, úgy, mint annak idén az Emmausi tanítványoknak, akik hazafelé menet, ugye le voltak lombozódva, mondhatjuk azt, hogy a orruk a földet súrolta, úgy el voltak keseredve, és akkor melléjük állt Jézus, ment velük az úton, és elkezdett kérdezgetni, elkezdte őket rávezetni azokra a dolgokra, amelyeket tulajdonképpen már tudtak. Azt mondja, csak ti vagytok ki? Hát miért nem tudjátok ezeket? Hát annyiszor hallottátok, hogy mit kell majd Krisztusnak szenvednie. És amikor Jézus eltűnt előlük, és ott voltak bent a házban, akkor döbbentek rá, de hát ő magyarázta nekünk. És felismerték őt, és rohantak vissza, és elmondták, hogy igen, nem csak hogy találkoztak Jézussal, hanem Jézus bátorítást, vigasztalást adott nekik, sőt, megértették azt, hogy mi volt mindennek az értelme, amit ők nem tudtak. Milyen jó dolog az, hogy Isten így akarja a mi életünket gazdagítani, így akar bennünket vezetni. És ezért mondja itt Pál az ifjú Titusnak, amikor azt mondja, hogy te azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Vagyis az legyen a te életednek, a mások felé való szolgálatodnak az alapja. Mondhatjuk azt, hogy eljuthatunk ahhoz az igéhez, amiről azt mondta, hogy ma nem akarok erről beszélni, hogy légy az erős kősziklám. Tehát az Isten szavában bíz, az Isten üzenetében, az legyen az életed alapja, és azt add tovább másoknak is. És mi ez az alap? Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy az az alap, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Én azt szeretném megkérdezni most a testvérektől, hogy el tudják-e mondani azt, hogy az én életemnek, vagy a testvérek életének alapja az, és az öröme az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Hogy ki tudom én ezt mondani? Teljes szívemből, hogy ez az én életemnek az alapja, hogy megjelent Jézus Krisztus. És én felismertem és megértettem az ő szabadítását. Úgy, ahogy a szerecsenországi komondikról említettem az előbb, hogy mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen az életemben, keresztelkedj meg, fogadd el, és onnantól kezdve az életed megváltozik. Megváltozik a minősége, megváltozik minden. Amíg ez nem történik meg, addig elveszettek vagyunk. Addig kereshetünk bárhol békességet, kereshetünk örömöt, soha sehol nem fogjuk megtalálni. Ez az egészséges tudomány, ez az mi életünknek az alapja, ez a kősziklánk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Megjelent a kegyelem. Mi is a kegyelem? Mi is az, amiről itt az apostol beszél? Én azt gondolom, hogy a kegyelem az felszabadítja az embert. Emlékszem a középiskolában, ahol azért nem voltam híres arról, hogy olyan nagyon komolyan vettem a tanulmányaimat, és hát jobban szerettem inkább ellógni akár az órákat is, és minden alkalmat, amire nem vagyok ma már büszke, ma már biztos, hogy nem így csinálnám, de azért emlékszem azokra az órákra, amitől azért mindig féltem. Tehát voltak bizonyos órák, amitől rettegtem is, és emlékszem azokra az órákra, amikor azt tudtuk, hogy most biztos, hogy dolgozatot írunk. Ott ült az egész osztály bent, volt egy ilyen tantárgyú, Szilárdság tannak hívtak, ugye egy építőipari iskolába jártam, ami hát egyrészt tele volt fizikával, erőpárokkal, mindenféle dolgokkal, és hát olyan számolásokat kellett végezni, amit hát nem is nagyon tudtunk, nem használhattunk számológépet annak idején, hanem volt egy úgynevezett logar léc nevezetük is, valami, amit húzogatni kellett, ma már nem tudnám használni, és nincs is meg, de emlékszem mindig, hogy 2-3 ezrelékig kellett mérni, de hát ezen kis pici kis, nem tudom mik voltak, ilyen kis beosztások, és azzal kellett számolni, és de hát azon kívül annyiféle dolgot megtenni, és mindenki félt. Tehát az az óra volt az, ami előtt mindenki csendben volt. Tehát előtte mindenütt a szünetben rohangáltunk, szaladgáltunk, beszélgettünk, a szilárdságtan óra előtt semmilyen nem volt, mindenki ült a padjába, és mélyen el volt gondolkodva, készültünk lélekben erre az órára, és emlékszem, egy alkalommal már be volt ígérve, hogy dolgozatot írunk, és hát mindenki rettegett, és bejött a tanár, még mindig előttem van a képe, bejött, rögtön elkezdett rajzolni valami ábrát, valami erőt, valami tartót, nem tudom, valamit mindig felrajzolt, és na mondjuk ez lesz a dolgozat, és akkor na most az egyszer nem fogunk írni. Na most, akkor mindenki ilyen, persze felelés az mindig volt, de nem írtunk dolgozatot. Na, hát ez az érzés, amire az ember azt mondja, hogy hát ez a felszabadultság, ugye? Tehát, hogy amikor attól a félelemtől, ami következik, egyszer csak felszabadulunk. Megszabadulunk egy szörnyű tehertől. Azt mondja Isten igény, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, a felszabadító kegyelme. És akkor mindannyian az óra után elkezdtük egymásnak, magunknak azt bizonyítani, hogy de a következő órára mi föl fogunk készülni. Mert megígért, a következő órán már nem lesz ilyen, és akkor mindenki, de a következő órára mi mindent meg fogunk tanulni. Hát, hogy aztán ez mennyire volt igaz, erről ne beszéljünk, de hogy azért akkor az egy nagy kegyelem volt a számunkra, ami felszabadított az alól a nyomás alól. Azt mondja Isten, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, vagyis elnézte nekünk Isten azt, hogy mi nem teljesítettük, nem tettük azt, ami a feladatunk lett volna. Elfelejtette, háta mögé vetette. Hát ez az Isten kegyelme, amit átélhetünk akkor, amikor Isten felszabadít bennünket a bűneinknek, a meg nem tett feladatainknak a terhe alól, és mint a tanár azt mondja, hogy na most ezt elnézzük neked. Hát erről beszél az apostol. De az Úr arról beszél, hogy ő nem csak elnézi a mi bűneinket, hanem arról beszél, hogy ő segít is bennünket abban, hogy a mi elszántságunkat, vagy elszánásunkat, odaszánásunkat az ő erejével segítse. Mert igen, hozhatunk mi döntéseket, hogy holnaptól jobbak leszünk. Hogy most már máshogy fogjuk csinálni, de hát a mi életünket ismerjük. Ismerjük azt, hogy hányszor döntöttük már el, hogy holnaptól máshogy fogunk élni, de ez önmagunktól nem megy. És erről beszél itt az apostol, hogy nekünk ebben is Isten a mi segítségünk. Ő az, aki segítséget ad ebben. A Filippi levélnek az elején írja az apostol azt egy nagyon kedves gondolatban, hogy ő azért imádkozik, hogy Isten mindezt végezze el bennünk, és tovább megy, mert azt mondja, hogy ő megvan arról győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, azt el is végzi Jézus Krisztus napjára. Tehát, hogy Isten nem csak abban áll mellettünk, hogy megenged nekünk, hanem hogy tovább visz. És egy nagyon fontos dolgot ír itt, hogy mi is szükséges ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Egyrészt, amivel példa volt előttünk Pál, azt mondja a Filippieknek, hogy én azért imádkozok, értetek. Testvérek, egy nagyon fontos dolog a mi győzelmes életünk eléréséhez az, hogy imádkozzunk. És hogy gyümölcsöt teremjünk, ehhez pedig nagyon fontos az, hogy nem csak önmagunkért imádkozzunk. Tehát, hogy maradjunk ő benne, és legyen az életünk gyümölcsöző. Pál szinte mindegyik levelében azt mondja, hogy én nem szűnök meg az értetek való imádságban. És úgy rejlett bennem az a gondolat, hogy Pál mindenkiért tudott imádkozni. Az a sok ember, a Filippiek, a efézusiak, a korintusiak, a tesszalonikaiak, a rómaiak, tehát hogy végigveszük, és ezen kívül még mennyi gyülekezet van, és mindegyiknek azt írta, hogy én imádkozok, értetek. Hát egyrészt hogy tudja megjegyezni? Egyrészt miért, hogy lehetséges ezt megvalósítani? Nem tudom. Gondoljunk csak bele, hogyha mi csak mondjuk leírunk egy imalistát arról, hogy reggelente mondjuk kiért fogunk imádkozni, ha leírjuk, vagy van egyáltalán ilyen. És azt mondjuk, hogy igen, legalább csak a legközelebb álló emberekért imádkozunk. Igen, ez is egy gyümölcs. De még ezt sem tesszük meg. És miért fontos az, hogy pedig megtegyük, és nem csak azért, mert valakiért tudunk imádkozni, hanem addig, amíg imádkozunk, addig Istennel vagyunk közösségben, és ő erősít bennünket. Olyan nagy dolog az látni, hogy Pál azért lett, mondhatjuk Pál apostol, azért lett az, akivé lett, és azért lehetett az ő élete gyümölcstermű, mert imádkozott. És ez nem csak azoknak volt jó, akikért imádkozott, hanem neki is, mert Istennel volt közösségben, mert ő volt az ő kősziklája. És ez nem fáradtság volt az ő számára, hanem ez neki áldás jelentett. Nem szűnök meg értetek való imádságban Istenhez jönni. És ez az, amiben apró pénzre válthatjuk. Ezt mondja az ifjú Timóteusnak is, hogy te is ebben gyakorold magad. És akkor ő elveszi az én félelmeimet. Azt mondja itt a 14. versben az apostol, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és megtisztítson bennünket önmagának kiváltképpen való néppé. Hogy megtisztítson. Milyenek legyünk mi? Pál itt mindenkiről beszél. Beszél a vénekről, beszél az vénasszonyokról, beszél a fiatalokról. Kik az a vének? Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kérdés ez, hogy váltsuk apró pénzre, amit Isten nekünk az ő igényében elénk állított. Olvastam egyszer egy kis történetet arról, hogy valaki bizonyságot tett egy fiatal embernek arról, hogy hogyan is szeret az Atya bennünket. És elkezdte magyarázni azt, hogy tudod, az Atya és az Isten, vagy az Atya és az ember közötti szeretet, azt össze lehet hasonlítani az apának a gyerekével való kapcsolatával. És elkezdte magyarázni azt, hogy mennyire tudja szeretni az apa a gyermekét, mennyi mindent megtesz érte, és próbálta rávezetni ezt a fiatalembert, hogy értse meg, hogy mit is jelent az Isten és az ember közötti kapcsolat. És ez a fiatal ember egy darabig hallgatta, egyszer csak azt mondta, hogy ne mondd ezt nekem. Az én apám részeges volt. Az én apám minden nap megvert engem. Az én apám az egy olyan ember volt, akire én nem tudok fölnézni. Nekem ezt ne mondjad. És valóban milyen rettenetes dolog arra gondolni, hogy hát akkor milyen az az Isten? Milyen kép lehet az emberben? És így azon gondolkoztam el, hogy vajon amikor a mi életünket nézik, akkor vajon mit látnak az emberek? Akár apaként, akár nagyapaként, vagy akár leendő apaként, aki készül erre, hogy majd gyermekeket nőjön, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy micsoda felelősség az, amire Isten bennünket feladattal megbízott. Igen, hogy úgy tudjak élni, hogy ez ne ilyen képként maradjon meg majd a gyermekeimben, hogy jó példakép lehessek. Emlékezzünk csak Józsiének a utolsó országgyűlésen elmondott gondolataira, amikor azt mondja, hogy döntsetek ti, hogy Isten mellett, vagy a mammon mellett döntöttök. De egy dolgot szeretnék a szívetekre helyezni, de én is az én házam népe az Úrnak szolgálok. És engem mindig elérzékenyít ez a gondolat, amikor azt mondja, hogy én is az én házam népe. Olyan szép dolog, amikor azt tudja mondani valaki, hogy én úgy éltem az életemet, és Józsiének az életét, aki ismeri, aki nem ismeri, az olvassa el, erre is bátorítom, hogy nézzük meg, hogy milyen hittel élte ő le az életét is. Ami a legfontosabb, hogy azt tudja mondani, hogy én is az én házam népe, az Úrnak szolgálok. Igen, hányan mondhatjuk el, hogy én is az én házam népe. És nem biztos, hogy rajtunk múlik, de hogy mindent megtettem-e azért, hogy én is az én házam népe az Úrnak szolgáljon. És akkor ugyanígy van a vénasszonyokkal, akikről azt mondja az ige, hogy ne olyan dolgokban éljék ki az életüket, amelyek sokszor ott vannak kísértésekként, hanem tudjanak ők is úgy példaképek lenni a következő nemzedék előtt. És gondoljunk csak itt, elgondolkoztam, hogy kit is lehetne említeni, és ott van előttünk ugye a Ruth és Naominak a története, amikor ugye Ruth azt mondja az ő anyósának, hogy ahova te mész, én is oda megyek, bár ezt esküvőkön szokták mondani, de egy anyósnak mondja el az ő menye, hogy ahol vagy te mész, én is oda megyek. A te Istened az én Istenem. És miért fontos ez? Mert nem az anyjának mondja, az anyós problémák nem csak viccekben jönnek elő, de hát sajnos tényleg így van, hogy nem könnyű ezeket a harcokat megharcolni, de hogy valaki úgy tud élni az ő menye előtt, hogy azt mondja, hogy én téged követlek, ez egy nagy dolog. És nem véletlen, hogy így állítja elém az Isten igéje ezt. Tehát, hogy ti is eképpen cselekedjetek. És akkor még arról beszél, hogy itt nem csak nekik van felelősségük, hanem ti ifjak. Őket is hasonlóképpen incset, hogy legyenek mértékletesek, és mindenben te magadat adván példaképnek. Igen, itt megint csak az a dolog, hogy igen, nem csak az idősebbeknek van feladatuk, hanem a fiatalabbaknak is. Mindig vannak tőlünk fiatalabbak. És hogy hogyan éljük meg mi a mi hívő életünket? Hogyan tudunk jó példát mutatni, akár csak 1-2-3-4 évvel fiatalabbnak, mert mindannyian példák kell, hogy legyünk. Pál arról beszél, hogy te maradj meg azokban, amiket tanultál. És lásd meg azt, hogy ezen az úton kell haladnod. Azt mondja az apostol, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, megtagadva a világi kívánságot, mértékletesen, igazán, szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és nagy Istennek és megtartó Krisztus Jézusnak dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Hát ezeket szóljad. Incs, fedj teljes méltósággal, senki téged megnevessen. Igen, csak hogyha ő benne maradunk, ha ő rá figyelünk, ha tőle várjuk a vezetést, akkor fogja Isten elvégezni bennünk. Egyrészt azt a békességet, hogy ő megszabadított bennünket, hogy az ő kegyelme teljes a mi életünk felett, és akkor fogjuk átélni azt az örömöt, hogy nem élünk hiába a világban. Hogy megértsük azt, hogy Isten elhívott és gyümölcs termővé akarja tenni az életünket. Olyan boldogtalan az az élet, ami ki az élete végén nem tudja elmondani azt, hogy tettem valamit. Amikor úgy tudunk visszanézni az életünkre, hogy leéltem az életemet, de mire jutottam? Mit adtam át? Hogyan adtam át? Az apostol azt mondja, hogy ha benne maradunk az Úrban, akkor Isten nem hiába való életre hívott el bennünket, hanem olyanra, ami mások számára, gyermekeink, unokáink, szeretteink számára is jó gyümölcsöket fog teremni. És én azt kívánom, hogy maradjunk mi is ebben a kegyelemben benne. Mi is hallgassunk az ő szavára, és tapasztaljuk meg, hogy valóban gyümölcs termő lesz a mi életünk, mert Isten erre hívott el. Nem a magunk erejéből, hanem az ő segítségével tapasztalhatjuk meg. Hát legyen gyümölcsöző, örömteli, Istenben gazdag életünk, mert Isten ezt akarja mindannyiunk életében megvalósítani. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.